Tamás Dénes, Halottak napja, Dimény Margit emlékének. Az élők lecsukják a holtak szemeit, a holtak felnyitják az élőkét. Bolgár közmondás. Kíméletlen, hideg szélroham seped be a falucska fölé karélyosan emelkedő partmagaslatra. Teljes erővel fújt be az ott szétterülő temető ritkás fáj és orgonabokrai, szétszórt sírjai síremlékei közé, mintha vallomásra próbálná kényszeríteni őket. Vallomásra a tartosságról, a maradandóságról. Fent dühöngött leginkább a szél, de mintha még a partmagaslat védelmében meghúzódó apró házak is megborzongtak volna tőle. Sőt, a falu fölött a csupasz mezőkön, szántókon átívelő távlat is vaszogósan húzta össze magát. Az egész didergő látványt abroncsként fogja össze a távolban szürkésen, kékesen kígyózó folyó, a fekete ügy kegyetlen pántja. Sokan voltak a temetőben. Az összeaszott, repedezett falu templom árnyékában emberek ügyködtek a sírok körül. Belegörnyedve mozdulataikba, kihasználva a szélroham szüneteit, gyertyákat, műanyag mécseseket állítgattak, meggyújtották őket. A haldokló ősz utolsó ajándékaként pompázó, súlyos fejű krizantémokat, őszi rózsákból és fenyőgaljakból készített koszorukat próbáltak megfelelő rendbe a sírokra helyezni. De mint hiába. Az újra és újra feléledő szélroha minden egyes alkalommal szétzilált mindent. Elfújta a gyertyákat, feldöntötte a vázákat, lefújta a sírokról a virágkoszorukat, mintha valamilyen kopár még fel nem ismert őszinteségre próbálná kényszeríteni a sírkert sziszüfoszi munkát végző dolgozóit. Öten álltak a temető középső részében terpeszkedő síremlék körül. Közönséges síremlék volt. Simára csiszolt betonelemekből állították össze valamikor, ahogy mindent, amit tartósnak szántak ebben az országban. A fejni levő rész két oldalán két stilizált betonváza helyezkedett el, míg lábnál, úgy egy méterre a sírtól, egy barnára festett, de a töve környékén már korhadó, ahogy errefelé mondják, putregályos kopjafa állt, a tiszteletnek egy már félre szorított, eltünedező formájáról tanúskodva. Öten álltak a sír mellett, két házas pár, egy idősödő és egy fiatalabb. Férj s feleség, meg egy másfél éves, a járást éppen tanulgató, szőke kislány. Már sokat szóra próbálták a tenyérbe rejtett gyufalángról meggyújtani gyertyáikat, majd a lecsöpögtetett viasszal a betonfödémre illeszteni. Már sokat szóra igazították bele a krizantém csokrokat a két betonvázába. Alig szóltak egymáshoz. Csak tették a dolgukat, ami már rég nem jövetelük eredeti céljával volt összefüggésben, hanem ezzel a kiszámíthatatlan, minden szétszibáló, alázúduló légörvénnyel. Rajta próbáltak újra és újra erőt venni, valahogy kijátszani hatalmát, mert ez még mindig könnyebbnek tűnt, mint csak állni a sír mellett, feladni azt, aminek értelmét már csak egy görcsös akarás fogta össze. Miután legutoljára is sikertelen lett a gyertyagyújtás, miután csak lesöpörte a szél a sírról munkálkodásuk eredményeit, úgy érezték, nem tehetnek mást, mint hogy feladják ezt az egészet, hiszen néztek össze a felnőttek, eljutottak addig a pontig, ahonnan már nevetséges lenne minden igyekezet. Ez a cudar idő végképp kifogott rajtuk, mert úgy tesz, mintha a saját megemlékezését próbálná minden emberi akarattal, igyekezettel szemben végrehajtani, amihez nem kell se virág, se gyertya, semmilyen hóbelevánc, végső soron még ember se. akár haza is mehetnénk.
Dünnyögte el a fogai között az idősebb férfi.
Nagyim már úgysem segíthetünk.
De valami mégsem hagyta eltávozni őket,
ahogy a többi embert se.
Mindenki maradt. Az emberek céljukat vesztve áldogáltak a sírok mellett, mintha legalább ezzel kiválthatnák a megemlékezés túl küzdelmessé változott munkáját.
Ők is ezt tették.
Csak összép húzottak a síremlék lábánál álló kopjafa előtt, mintha így egymást is tudnák védelmezni, tehetetlenségükbe beledermedve lehajtott fejjel álltak, kezükkel helyre-helyre igazították verdeső kabátszárnyaikat. Csak a kislány indult felfedező útra a síremlék oldalánál, előre botladozott egy földre esett szétzilált virágcsokor irányába. Bal kezét a sír betonpárkányára nyugtatta, hogy ha kibillenne egyensúlyából, legyen mibe kapaszkodnia.
Ekkor történt.
Hirtelen teljesen elállt a szélfúvás, de lehet csak odébb húzódott erőt gyűjteni egy végső rohamra. A levegő, mintha gyengét kéz érintette volna, meg kisimult. S a síremlék fölött, a felfele tornyosuló légben, a rezdületlenül álló fák és orgonabokrok figyelme közepette, egy alak kezdett egyre jobban előtűnni. Egy 70-es-80-as éveiben járó, erősen ráncolt képű, csillogó szemű öregasszony. Mozdulatlanul lebegett a levegőben, úgy egy méterre a síremlék fölött, de jelenléte teljesen észrevétlen maradt az ott áldogáló felnőttek számára. Csak a tapogatózva előre haladó kislány nézett ki oldalt az irányába, de aztán ment is tovább a virágcsokor felé, amit érdekesebbnek találhatott. Egyszerű parasztasszony volt, ennek megfelelő ruházattal. Fejére amőba mintás fejkendő feszült, testét térde aljáig érő apró virágmintás köntös burkolta. Rajta gyapjú mellény, lájbi, ahogy errefelé nevezték. Lábára kötött harisnya simult, míg a lábfejek vastag zokniba és levágott szárú gumicsizmába voltak belebújtatva. Mintha csak most készült volna hátra menni a hátsó udvara, magot dobni a majorság elé. De most nem ment sehova. Ott maradt a levegő atomjaira függeszkedve, mert csak a semmiben tud támasz nélkül megállni bármi. Ott, ahol van valami, még egy halottnak is támaszt kell keresnie. A helyet próbálta felmérni, ezért elnézett a temetőkert felé. Abból a magasságból, ahol lebegett, ellátott a fekete ügy túloldalán kezdődő erdőségekig, amelyek egy kopaszon hagyott dombháton folytatódtak, majd visszafordult szép mező irányába, ahol a híresen termékeny földterületek húzódtak. De hiába forgolódott, nem talált semmilyen kapaszkodóra, csak a nagy léptékek hiába valóságával telt el, mintha sohasem élt volna ezen a tájon. Valami hiányzott belőle, ami nélkül nem tudta átadni magát ennek a tágasságnak. Valami különös összetevő, amit a mezők, dombok, hegyek vonulásában sem sikerült fellelnie. Nem tudott eltelni a nagyság örömével, hiszen erre csak az képes, aki számára van értelme a végtelen felé való tágulásnak. Azonban ahonnan ő érkezett, ott már nem terjeszkedett tovább a tér és az idő. A legnagyobban megérkezve ezek a dimenziók teljesen kioltódtak, ahogyan belőle is minden, ami a térbe és az időbe belekötve létezett. Mintha hirtelen mindenről, amiről azt hitted, hogy a tiéd kiderülne, hogy rokonságot mutat egy kő mélyében lakozó értelmetlenséggel. Ezt már nem lehet élve elviselni. Most visszatérve a temetőkertbe, ott lebegve saját sírja fölött úgy érezte,
holtan sem.
Mert mielőtt felismert volna bármit itt, mielőtt tudta volna a nevét, korát, származását, annyit érzett, valamilyen végtelen erő keresi általa a visszautat. Feladatát ez az erő jelöli ki. Az a homályosan sejtett ráutaltság, ami a végesség és a végtelenség között létezik. És már tudta is, hogy akkor felel meg ennek a feladatnak, ha megpróbálja saját magát visszakeresni, saját maga törékeny lényegét fellelni a világon található legvégesebb dolgokban. Azoknak az embereknek az emlékeiben, nézett le vágyakozva a lába irányába, akik a síremléke körül állnak. Most vette észre, hogy nem egyedül érkezett a temetőbe. Minden sírhely fölött, amelyet gyászolók vettek körül, valaki lebegett a levegőben. Az arcokat az ismerősség köt pora lepte be, csak most minden vonás, minden jegy izzásig hevült rajtuk, amitől különös fényben tündököltek. Tőle jobbra két sírhelynyire Vilmára ismert. A mindig feketében járó hajlott hátú szomszédasszonyára,
akiről tudta, hogy lopja a tyúkjait.
Egy kicsit odébb pedig 10 éves kisfiú rúg kapált a levegőben. Béla, jött rá nehézkesen, a másik szomszédja, amitől összezavarodott, hiszen őt még előtte élemedett korban temették el. De nem tudott elidőzni zavaránál. Hamar feltűnt neki, hogy a halottak nem törődnek egymás jelenlétével. Mindegyik szemében valamilyen furcsa, elszánt sóvárgás ég, amivel a lent megtörten állók felé fordulnak. Számára is természetesebb volt visszatéríteni tekintetét a szűkebb dimenziók irányába. Valahogyan el kellene jutnia a lent lévő 5 emberhez. Egyre inkább ez foglalkoztatta annélkül, hogy tudta volna, mégis milyen eszközzel teheti meg ezt. Egyben szerette volna szemlélni őket, de az örökké valóságtól még homályos szemekkel ez olyan volt az elején, mintha gyors vízű folyó felületének fodrozódásába kellett volna egy olvasható szöveget belelátnia. Valami assukta neki. Azon a sikamlós, szakadékos felületen tudja csak fellelni magát, amin keresztül a lent áldogáló 5 ember egymással érintkezik. De ez az érintkezés még nem akarta felfedni magát. 2 embert érzett közelebb magához. Egyik a lánya volt, a másik az unokája. Míg a másik 2 felnőttben a lánya férjére meg az unokája feleségére ismert. A botladozó kislány pedig csak a dédunokája lehetett, akit életében már nem láthatott. Úgy érezte magát, minthogyha évszázadnyi álomból ébredt volna. Megpróbálta kirázni szeméből az örökké valóság lenyomatát. Kereste a helyes irányt, a perspektívát, mert tudta, látni csak akkor fog, ha az egésznek hátat fordít. Ha a saját testét állítja az egész útjába, az ember tömör, áthatolhatatlan testét, amit mióta ember él, csak 3 szögnek sikerült átütnie. Nem érezte a testét. De akkor végignézett magán, kopottas, elhasznált ruházatán, és érezte, csak azért látszódhat ez a virágmintás köntös, a szakadozott lábi meg ez az ormotlan gumipapucs, mert valahol valaki az egésznek hátat fordítva látja ugyanezt. Ki más, mint a sírhely mellett álló 5 ember közül valaki, vagy akár, lassanként kezdett ébredezni a remény benne, többen is közülük. Nézte a lenti arcokat. Nézte a 4 felnőtt, gondterhelt, magára hagyatott arcát, a legörbült vonásokat, amelyek, mint a kiszikkadt sár, takarták el azokat a mélységeket, ahová neki le kellene jutnia. Pedig már bent volt. Ha szem előtt veszítette magát, elég volt megint a ruházatára fókuszálnia, és újra érezte, hogy valaki fogja, tartja, egy szál, amin végre elindulhat, le az örvénylő mélység irányába. Miért hallgatnak? Miért nem beszélnek egymással? Ezt kérdezgette. De nem kapott választ rá. Mi az, ami ebben a végső alakban, ezekben a közönséges göncökben megtartja őt a levegőben? Tett fel egy másik kérdést, és átnézett a sírok fölött Béla irányába, aki éppen egy szaltót csinált kitörő jókedvében a levegőben. S úgy látszik, egy jó kérdés valóban képes kiválni a válasz útját. Ami, ha nem is tud megérkezni, de legalább jelzi készülődését, most épp egy mozdulat formájában. Mert ekkor az unokájára lett figyelmes. Egy megtermett, de mégis izgák a férfira, aki már nem a földet nézte, hanem felemelte tekintetét a felhőktől roskadozó szürkéskék égbolt irányába. Mintha nyugtalanságát akarta volna szétszórni az ég tükrére, és ha nem is sikerült elkapni a tekintete mélységét, egy villanása csak elért ő hozzá. Abban pedig félelem volt, vette észre meglepődve. Félelem és bűntudat. Nem igaz, hogy meglátta a félelmet. Nem látta a bűntudatot sem. Magukhoz rántották ezek az érzések, mint az iszap vagy valamilyen nyúlékony, ragacsos anyag, ami magába szippantja azt, ami hozzáér. Egy megmérhetetlen mélységű, sűrű anyag, amiben most villanásnyi benyomások, látványrészletek remegtek. Ezek kezdtek lassan-lassan világosabb foltokká összeállni, majd egy összefüggő képé, amitől hiába akart elfordítani a fejét, ezzel a mozdulattal csak jobban belegabajodott, egyre jobban beleveszett egészen addig, amíg ő is részévé vált annak a látványnak, ami a szem előtt megelevenedett. Egy utca kiindulási pontján találta magát. Egy egyszerű, poros falusi utca kezdeténél, amelyet apró házak szegélyezték. Rettenetesen hosszúnak és kanyargósnak tűnt ez az utca. Senki nem járt rajta, de mégis valamilyen megfoghatatlan veszély fenyegetettség volt a levegőben, amelynek forrása érezhetően a behúzott függönyű ablakok, a bezárt kapuk, a szúrósan meredező kerítéslécek mögé rejtőzött. Onnan próbált kiszabadulni, rátörni arra, akinek muszáj volt végigmennie ezen az utcán. Hogy kire? Ő rá vagy az unokájára még nem tudta. Ahogy azt sem, hogy honnan ívódhatott belé a félelem ebbe a falusi utcába. Egyelőre csak annyit érzett. A kerítésekből, az ablakokból, az utca hepehupáiból szétszivárgó félelem neki is kijelöl egy helyet, amit ha kényszeresen is, de el szeretne foglalni. Az első igazi nyomot, amivel találkozott, mióta a temetőkertbe visszatért. Tartozhat egy ember egy utcához. Elhordozhat néhány ház, néhány kanyarulat egy emberi életet? Kérdezgette magától. Az apját vagy az anyját szerette volna látni. Esetleg valamilyen tápláló tettét, amivel nyomot hagyott a létezésben. De ehelyett ezzel a félelemmel feltelt poros utcával kellett beérnie. Kell még valakinek ez az utca? Nézett előre az első kanyarig, mintha tekintetével kitapogathatná azt a szégyenteljes titkot, amelynek a házakba, kerítésekbe kellett beleivódnia. Erre összerázkódott, mert úgy kezdte érezni, mintha kidüllett, vádló szemek figyelnék a házak ablakaiból. Hiába takarták el ezeket a szemeket a szorosra zárt redőnyök, a behúzott függönyök, szinte kitapintható volt bennük a megszületett vád, ami egyből elérte, eltalálta az utcán menekülőt. Honnan született meg ez az ítélet? Nézett egyre kétségbe esetten a négy felnőtt irányába, mert hiába találta magát a falu főutcáján, nem veszítette szem elől a sírhely mellett áldogálókat sem. Sőt, csak most érezte igazán, mennyire szüksége van a segítségükre. Hatalmas föld alatti üregbe látott alá. Fent, amíg a szem ellátott, végtelen háborítatlan vizek terültek szét, de lent hatalmas és magas sötét terem húzódott. Telidestele csupasz, kiszáradt fákkal. Lemesztelenedett koronájuk, mint megannyi görcsbe rándult kéz meredezett a zárt térben. Nem tudott belépni a terembe, de egy hajóablakszerű nyíláson jól láthatta, mi történik odabent. A terem belsejében tisztás nyílt, közepén hatalmas tölgy fával, amelynek a tövében emberek sokasága gyülekezett. Valahonnan vidékről érkezhettek. Elárulta ezt egyszerű öltözékük, a kucsmák, a posztókabátok meg a fejkendők, köntösök rengetege, de leginkább az a szinte folytogató kigőzölgés, ami némaságukból áradt. Zárt sorokban álltak fel a kiszáradt tölgyfa egyik oldalán, míg velük szemben a fatövében törékeny testalkatú, szerencsétlen figura ácsorgott. Megpróbálta összehúzni magát, mintha elrejtőzhetne a ráirányuló néma tekintetek elől, de érződött, vele szemben olyan hatalom sorakozott fel, ami elől nem lehet elbújni, amit nem lehet elkerülni. Mintha minden csak azért állt volna elő ezen a helyen, hogy megmutatkozhasson a tömeg kikezdhetetlen ítélete. Két megtermett alak vált ki a tömegből. Kétágú létrát hoztak. A fa egyik vastagabb ága alá állították. Kötelet vetettek át az ágon. Feltuszkolták a létrára az összetört, de mégis engedelmesen lépkedő figurát. A nyakára hurkolták a kötelet, és kirúgták alul a létrát. Ekkor valami furcsa dolog történt. A felakasztott ugyanis nem maradt rángatózva a levegőben, hanem a nyaka kezdett természetellenesen meghosszabbodni, csak nyúlt-nyúlt egészen addig, amíg a lábak leértek a földre. Így maradt a figura, kifeszülve az ég és föld között, mintha ezután körülötte kellene forognia ennek a torz univerzumnak. A halott fáknak, meg a továbbra is rezzenéstelenül álló merev tekintetű tömegnek. Nem bírta tovább. Elfordította a fejét a hajóablakszerű nyílástól. Utolsó pillantása a felakasztott tekintetével találkozott. Nem akart hinni a szemének, mert azon a meggyalázott arcon csak közömbösséget, egykedvűséget látott. Vissza, vissza a főutcára! Ennyit kívánt a föld alatti kitérő után. Pedig ott sem várt rá semmi bizonyosság. Csak az a torokszorongató félelem, ami a házak, kapufeljárók, kerítések illesztékeiből ömlött kifelé. Innen csúszott alá a föld alatti terem irányába. Megrémítette az átjáró, amelybe úgy került bele, hogy észre sem vette. Csak annyit érzékelt, egyik pillanatban még látja az unokája szemében felvillanó félelmet, utána már a félelemben úszó terek labirintusában tévejgett. Ezek lennének az emlékek? Ez lenne ő? Nézett leszánakozón a lánya irányába, akinek fejét már kezdte beszitálni a túlvilág rozsdapora. Hogyan tudhatna meg többet a kószáló rettenetről? Talán, ha végig mehetne ezen az utcán, Nézett előre a kihalt házak között, és megpróbált egyet lépni előre. Az első kanyar után az óvoda elé ért. Éppen ebédidő volt, ételt osztottak oda bent. Nemrég hozták el gumikerekes szekéren a kollektív konyhájából. Az óvodások szépen körbeülték asztalaikat, maguk elé tették tányérjaikat, kanalaikat, és vártak arra, hogy a konyhásnéni tálaljon. Csak egyetlen gyerek nem ülhetett közéjük. Egy alacsony, cofba kötött hajú kislány, csak ő nem kaphatott a mára főzött paradicsomlevesből meg a prézlis laskából.
Te kuláki vadék vagy, köpte feléje a szavakat az óvónéni, és intett, hogy menjen odébb a többiektől.
Ott áldogált a kislány a terem egyik végében. Nagyokat nyelven nézte, hogyan kanalazzák a többiek a párálló paradicsomlevest. De akkor feléje intett Etelka a konyhásnéni. Szemében valamilyen ismeretlen melegséggel. Hozd a széket, szólt neki. És hátranyitotta a terem hatalmas faajtaját, amely mögött kis tér keletkezett, ahová éppen befért a széke. Nem értett semmit. Leült oda, kezébe kapta a tányér gőzölgő paradicsomlevest, de csak miután keservesen legyűrte a torkát szorongató gombócot, tudta elkezdeni kanalazni. Nem, nem lehet ő ez a coffos kislány. Neki sohasem volt cofva, fonva a haja, súgta valaki hátulról, és mintha petróleum szag kezdett volna terjengeni a levegőben. Mégis fájt neki, amit látott. Fájt neki a gyalázat, belülről feszegette ez a fájdalom, mintha összeforrott csontokat próbáltak volna szétfeszíteni benne. Hangokat kezdett hallani.
Lusta Margit! Lusta Margit! Káráltak ezek a hangok.
A házuk kapuja előtt vonultak el valakik, onnan szólongatták. És már értette is, hogy mi volt annyira torokszorongató abban, amit az óvodában látott. A kulák szó talált visszhangra benne, mert azt a mondatot, amit a kislány fejéhez vágtak, valamikor ő is hallotta. Az ő fejéhez is odavágták.
Kulák fattyú.
Ezzel az érthetetlen és szégyenteljes pecséttel bélyegezték meg őt, amikor alig egy év után, hogy beléptek, azután, hogy elvették a traktorukat, cséplőgépüket, négy gyönyörű igáslovukat, kitették a kollektívből. Ezzel a pecséttel kellett hazavánszorogni, bezárkozni a házba, hetekig ki sem menni az utcára. Pedig egy cső törökbuzát sem loptam el soha senkitől. Gondolta, mondta, ordította, hogy csak a torkán kifért az utcán elosonó, sziszegő névtelenek irányába. Nem gondolta, hogy ilyen kétségbeejtő lesz visszatérni az emlékek birodalmába. Ahonnan jött, a tudást valahogy átragyogta a fény. Minden érzés, gondolat, tett úgy volt a helyén, úgy tartozott bele valami mérhetetlenül nagyba, hogy közben szabad maradt. A tartozás és az eloldódás egyszerre volt része a dolgoknak. Létezni, megmaradni nem is jelentett mást, mint ezt az átalakulást tapasztalni, amiben egyszerűen öröm volt, öröm és gyönyörűség. Itt lent harcolt. Minden, ami megmutatkozott, egyből a többi dolog fölé próbált kerekedni, de nem úgy, hogy saját magát érvényesítette, hanem valami mástól, mindig csak mástól próbálta elragadni és bekebelezni törékeny, védtelen lényegét. Így mindenben, még a legszebb, leggyönyörűbb dolgokban is ezernyi gyilkolás volt. Ezernyi öldöklés, aminek csak egy messziről jövő tudta érezni minden rezdülését. Érezni és szenvedni. Vajon meddig? hiszen még alig kezdett el járni ezen a poros utcán, alig tett meg néhány lépést, már a félelem tengerében gázolt, és még azt sem remélhette, hogy a tajtékos hullámzás partra veti e tenger igazi lakóját, fuldokló önmagát.
Dimeni! Dimeni Steingenung!
Hallotta a román pedelus fémes hangját. Próbált elbújni a hang elől, beszürkülni a társai közé, a többnyire faluról jött, az ötödik osztályt alig elkezdő kislányok megszeppent soraiba, de tudta, nincs menekvés. Csak néhány másodpercig áltathatja magát, hogy nem is őt szólították meg. Utána csak ki kell menni a tábla elé, oda kell oldalazni a szemetes kosár mellé, és bele kell térdelni a rothadó almacsutkák, kenyérhéjak édeskés püzébe, ami a petróleummal felmosott fapadló szúros szagával keveredik. Nem tudta felmondani a leckét. Véget ért a szilencium. Ilyenkor kérdezte ki mindenkitől a pedellus az órákon felhagyott anyagot, de ő nem tudott megjegyezni semmit ezen az idegen nyelven. Még betűzni ki tudta valahogy a szavakat, de az értelmüket nem értette. Mindegyik értelem egy hatalmas fal mögé rejtőzött előle, ahogyan minden ebben az iskolában. Ebben a falban haladt most is bizonytalanul előre, ment a tábla irányába, hogy letöltse büntetését, amiből szintén nem értett semmit.
Steingenung! Dörrent rá még egyszer a pedellus.
Erre térdre hullott. Érezte, hogy felhorzsolja a rücskös deszkalapa térdét, lehajtotta a fejét. Arra gondolt, nem baj, hétvégén jön az apja, és végleg hazaviszi innen. Addig kibírja valahogy. És elkezdte mondani maga elé azt az egyetlen román mondatot, amit az elmúlt órákon kinkeservesen megjegyzett. Regina Elisabetta avut 300 pantofi, 300 roki. Regina Elisabetta avut 300 pantofi, 300 roki. Mondta és mondta. Nem gondolt semmi másra, úgy préselte ki a fogai között a mondat minden egyes szavát, mintha velük egy éles törkés döfködött volna az iskola szolga hátába. Elhagyva az iskola épületét, hamarosan a Gödrös út bejáratához ért. Ez az út vitt fel a partmagaslatra, a temető mellé, ahonnan a termőföldjei kezdődtek. Minden egyes nyári nap, a vasárnapot leszámítva, ezen az úton vitte ki az ebédet kapáló szüleinek, meg annak a néhány szolgának, akik nekik dolgoztak. Ma köménymagleves volt az ebéd és túrós puliszka, pörkölt szalonnával és jóféle csurrantott szalonnazsírral, amitől az ő nyála is megerett, amikor bekanalazták a porciókat az ételhordóba. Szép, napsütéses déli óra volt. A templom tornya akkor kezdte elütni a 12-t. Igyekezett megnyújtani a lépteit, hogy minél hamarabb kiérhessen a mezőre, ne várakoztassa tovább reggel 5 óta dolgozó szüleit. A rövid út egy éles kanyar formájában kaptatott felfelé, és pont a kanyar derekában, ott, ahol az agyagoldal kezdett omlani, egy csapat vele egykorú fiút látott megdolgozni. Kapákkal és lapátokkal egyengedték az utat, próbálták járhatóbbá tenni. Nem csak a fiúk voltak ott, a falu csendőre is ott tartózkodott, de ő nem dolgozott. Leheveredve az út szélére egykedvűen rágcsált egy virágot, maga mellé téve darutollas kalapját. Mind zsidó fiúk voltak, vette észre meglepetten. A falu zsidó fiúi, akiket nem látott együtt sohasem. Nem értette, mit keresnek ott. A ruházatuk sem munkás ruha volt. Térdnadrágba és deréknál kiengedett ingbe voltak öltözve. sőt, egyiknek a kezén egy óra is megcsillant a tűző napon.
Milyen szépek!
Főleg a legmagasabbik, aki legelőször észrevehette, mert még oda sem ért hozzájuk, már is megszólalt.
Szép kislány!
Adjál nekünk is az ételedből!
Nem könyörgés, kéricselés volt a hangjában.
Sokkal inkább hegykesség, kacérság, amitől azonban jobban megijedt, mintha leteremtették volna.
Ha kérnek tőled és van neked, adnod kell. Ezt tanította az anyja neki.
De most éppen rá gondolt, meg az apjára, meg a szolgákra, akik éhesek már, várják, hogy megérkezzen az ebéddel, és habár összeszorította a félelem a torkát, valahogy mégis sikerült kipréselni két szót rajta.
Nem adok.
Próbálta határozottan kiáltani, de csak egy rekettes suttogás sikeredett belőle.
Érezte, hogy még a lábujjhegye is elpirul attól, amit mondott.
Utána rögtön egy félelem hullám szaladt végig a hátán. Még hallotta, hogy felnevetnek a fiúk, de ő nem nézett már oda, csak lépett előre, belülről mardosta az érzés, hogy ő semmit sem tud, hogy ő mennyire buta, de abban biztos volt, hogy ezeknek a fiúknak a bosszúja egyszer utol fogja érni.
Ezt nem lehet tovább folytatni.
Nem szabad tovább halmozni a rettenetet, ami minden egyes részlettel, minden egyes esettel csak dagad.
Már kezdetben túlfolyt azon, ami egy lény körülrajzolhatatlan, de mégis összeálló, remegő lényege lehetne.
Nem lehet ez a parttalan félelem egyetlen örökségem, kiáltott fel az öregasszony. Nem kérhettetek vissza csak azért ebben az ablakban, hogy fenntartsam nektek a félelemnek ezt a kihalt kopár útját.
Nincs mi összefogja ezeket a szétszórt mozaikokat, állapította meg lemondóan, amelyek úgy álltak meg a levegőben, mint ahogy a négy felnőtt is állt a sír mellett, hallgatagon, maguk elé meredve.
Mi lenne, ha megszólalnának? Mi lenne, ha egymáshoz beszélnének? Sajdult fel benne a vágy.
Van, amikor a néma vágy is képes arra, hogy átüssön ezernyi hallgatást.
Kell lennie ilyennek, mert alig, hogy megkondult benne a kérdés, a lánya beszélni kezdett.
A mennyéhez szólt, de mintha csak maga elé motyogott volna, úgy ejtette ki a szavakat.
Emlékszel, drágám, hogy Nagyi mennyire szerette a lucskos káposztát?
Szíven találta ez a kérdés.
Jött feléje, mintha egy világ mindenséget kellett volna átutaznia, hogy elérhessen ő hozzá. De ebben a távolságban felgyorsult, irtozatos sebességre tett szert, és amikor beletalált, mint egy atombomba robbant szét.
Azt érezte ebben a mondatban, legyen bármennyire is kismértékben, de szeretet van.
A lánya ki akar valamit fejezni, amihez nincsen nyelve, még igazán emléke sincs, pedig van, ott torlódik benne minden. Minden, ami megtörtént.
Így maradt a lucskos káposzta, amiben benne van a szeretet. A szeretet a menye iránt, a szeretet iránta, és egy halvány emlék arra vonatkozóan, hogy mint minden ember, ő is jó volt.
A lucskos káposzta szeretete áll szemben a félelem hatalmas, parttalan birodalmával.
Nincs miért tovább időzzön itt.
Látott mindent, amit láthatott.
Saját magával nem találkozott.
Nem is találkozhatott.
Mert tudta már, hogy nincsen olyan emlék, maradvány, visszamaradt limlom, ami egyetlen emberrel lenne méretezve.
Kapni nem kaphatott semmit.
Adni nincs akinek.
A legtöbbet úgy is megélte idelent. Azt, hogy ő is része egy tó felületén keletkezett fodrozódásnak, amit egy kósza szél felkavart. Míg ránézett a vejére, a lánya megöregedett férjére, aki úgy állt előtte, állapította meg huncutul, mint egy csodálatos, nemes paripa. Szeme tágra nyílt, száját kitátotta, és hátra vetette karjait. Arca a múlt felé fordult, ahol romok halmozottak egymásra, és várta a szelet, a kíméletlen szélvihart, ami visszarepíti otthonába. Várta. Várta azt, amit halála előtt annyiszor emlegetett, hogy az Úristen újra magához csongolítsa.